Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel. Mai Kaleidoszkóp magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem dr. Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszék vezető tanára. Köszöntöm szeretettel.
Jó napot kívánok, ez is okolom.
Egy előadáson van ön itt most Kiskunhalason, a Föld védelmében. Mi is a pontos cím?
Hogy hogyan menthetnénk meg a Földet? Hát ez egy elég kihívó cím, mert azt ígéri, mintha én meg tudnám mondani.
Pedig gondolom, sokan számítanak erre.
Igen, én is azt gondoltam, hogy talán meg fogom, de nem tudom megmondani, és azt hiszem, hogy senki nem tudja megmondani ebben a pillanatban a világon. Azt viszont tudom, hogy nagyon sokan dolgoznak rajta, hogy jó ötletek gyűjjenek össze. Hát így dolgozott rajta 2015. szeptemberében az ENSZ is, és kidolgozott egy olyan programot, amely az új millenniumi fejlesztési célokat tartalmazza, amely talán néhány ötletet ad rá, hogy hogyan tudnánk megmenteni. Egy biztos, ha meg is tudjuk, csak közösen lehet.
Tehát akkor, ha jól értem, 15-től indult ez a mozgalom?
Nem mozgalom ez, hanem az ENSZ-nek egy fejlesztési időszaka, 15 év, 2015-től 2030-ig. Úgy is hívják ezt az időszakot. Hát csak így szóltam, hogy Agenda 2030. Tehát 2030-ig egy olyan útmutató lett megfogalmazva, amely minden nemzet számára alkalmas arra, hogy végig gondolva, megtéve, amit meg lehet a Föld megmentéséért, megtartásáért, összefogással megtegyünk.
A hit tudomány hogyan kerül ebben kapcsolatba?
Ez egy nagyon könnyű kérdés, de ugyanakkor megértem, hogy mégsem olyan egyszerűre a válasz, mert hogy a teremtés az mindig is benne volt a hit tudományban. És amikor a teremtésről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy a Jóisten teremtette egy gyönyörű világot, annyira szép volt, hogy naponta azt mondta rá, hogy igen jó, és a végén még azt mondta, hogy mindez igen jó, és hogy mi, ahogy most ezt tapasztaljuk, ez nem annyira nagyon jó már. Tehát, ha én csak a gyerekkoromhoz viszonyítom, hogy milyen íze van a kenyérnek, milyen tápértéke van a krumplinak, most láttam, hogy a városban éppen burgonyafesztivál van, vagy hogy milyen viszonyokat alakítottunk ki egymás között, emberek között, vagy hogy a tejet tudom-e még kannába hazahozni, vagy agyonzacskózva tudom, hát azért ez már egy másik világ. És ez a világ, amit most építettünk, ez nem tudja fenntartani önmagát. Ezért, aki teológusként ezzel foglalkozik, az azt kérdezi meg, hogy vajon a teremtés adta feltételek elegendőek-e még mindig az ember számára ahhoz, hogy szép világban éljünk, vagy pedig kell már érte tenni valamit.
Az ENSZ fejlesztési tervezetének van egyházi vonulata egyébként, vagy az egyház csatlakozott ehhez a fejlesztési programhoz?
Ez egy nagyon régi történet, mert 1945-ben alakult az ENSZ, és az Egyházak Világtanácsa, az EVT, vagy másnéven az Egyházak Ökumenikus Tanácsa valójában ezzel együtt alakult meg. Egy kicsit később, de folyamatosan a két csapat egyeztette egymással a gondolatait. Tehát azt lehet mondani, hogy ez valójában az Egyházak Világtanácsából született meg az ENSZ. Ezt kevesen tudják, de onnantól kezdve központjaikban egyeztetik a programjaikat. Ez egy formális egybeesés, ami érdekes és hasznos sok esetben. De hogyha nem is így lenne, akkor is az az igazság, hogy az egyházak ott, ahol működőképesek, ahol közösségeket tudnak felépíteni, és ezek életképesek is, ahol az emberek örömmel vannak ott, és tudnak egymásnak mit adni, meg elfogadni is, ezeken a helyeken történnek a nagy dolgok. És az ENSZ akármit is mond, hogyha ilyen helyek nincsenek, akkor azt nem lesz, aki végrehajtja.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Béres Tamással.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Béres Tamással. Abban, amit elmondott, az jött le nekem, hogy talán régebben nem volt olyan fontos feladat tenni a Föld védelmében, mint ma. Miért?
Mert régen nem tudtuk, hogy baj van. Ez nem olyan nagyon régi történet. 1972-ben a Római Klub adott ki egy olyan állásfoglalást, aminek az volt a címe, hogy a növekedés határai. Hát ebben egy amerikai egyetem négy tudósa, matematikusok, statisztikusok, ökológusok leírták, hogy ha minden így megy tovább, akkor ennek a világnak, amit ismerünk, 100 éven belül vége van. Akkor nem sokan hittek neki, és még a mai napig is vannak olyanok, akik nem nagyon hiszik ezt el, de egyre kevesebben.
Most egy kicsit annak a korát is éljük, hogy az elektromos autók talán berobbannak a gazdaságba. Az jutott eszembe, hogy a századfordulón is voltak olyan statisztikák, ugye amikor még csak lovaskocsival mentek, hogyha így fog folytatódni, így fog növekedni a lovaskocsik száma, akkor mondjuk a lóürülék el fogja borítani a Földet. Tehát nyilván ezek a statisztikák valósak, hiszen biztos, hogy valós számításokon alapulnak. Nem lehetséges, bizonyos, hogy fognak olyan technikai változások bekövetkezni, amik ezt a negatív jövőképet megakadályozzák?
Hát nagyon reméljük, hogy fognak, úgyhogy ez a jövőkép ez nem csak arról szólhat, hogy vége lesz a világnak nagyon hamar.
Ekkorban elég gyászos lenne ez a riport.
Hát igen, de azért ezzel kell számolni. Majd erre térünk egy kicsit később vissza, hogyha még lesz időnk rá, de a helyzet az, hogy a technikai és a technológiai újításokra szükség van. Ezek megváltoztathatják a mostani jövőképünket, ez biztos. De az nem mindegy, hogy milyen irányba vagyunk találékonyak, vagy okosak a technika fejlesztésével. Hát ebben a pillanatban például irtózatos erővel fejlesztjük a robot technológiát. Amiben, hogyha belegondolunk, akkor sok ember élete kényelmesebb lesz tőle, még több ember meg elveszti a munkáját. Tehát ezek olyan etikai dilemmák, amelyeket végig kell gondolni. Hogyha a fejlesztésünket, a fejlesztési kedvünket, vagy tehetségünket arra fordítjuk mondjuk, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy hogyan tudnánk az üvegház hatású széndioxidot kibocsátó ipari erőműveket és gyárainkat leváltani, akkor az egy nagyon jó irányú technikai fejlődés lesz.
Milyen válaszok és milyen kérdések fognak szerepelni a mai előadáson, és mik azok, amikkel ön foglalkozik?
Azért mégis az a cím ennek, hogy mit tehetünk azért, hogy mondjuk jó lelkiismerettel élhessünk a Földdel együtt. Ez egy olyan szempont, amit szeretnék itt kiemelni, hogy mi együtt élünk ezzel a Földdel. Az a fajta tudományosság vagy gondolkodás, ami jellemez bennünket, mondjuk a 14. 13. századtól elkezdve, minimum, de lehet, hogy a 9-től, az körülbelül azt sejteti, hogy az ember csak úgy tud fennmaradni, hogyha a természettel szemben áll és harcol vele. Ez nem igaz.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Béres Tamással.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Béres Tamással.
Ha csak Francis Baconre gondolok, szoktuk is emlegetni, hogy a tudás hatalom, és büszkék vagyunk rá, hogy tanulunk, de ő ezt pontosan a természettel szemben fogalmazta meg, abban az értelemben, hogy ha megtanuljuk, vagy megismerjük a természet titkait, akkor le tudjuk győzni, és kényelmesebb életünk lesz. Hamarabb odaérünk helyekre, vagy mit tudom én, jobban tudunk hajózni, ilyesmi. Szóval ez nem mindegy, hogy hogyan tekintünk a természetre. Ugye, mint egy legyőzendő ellenfélre, amelyikből energiát tudunk nyerni annak érdekében, hogy még könnyebben, vagy még egyszerűbben tudjunk élni, vagy pedig meglátjuk, hogy mit jelent az, hogy a megértő gondoskodás. Amikor, ez egy teológiai kifejezés is, szokták mondani, hogy a társteremtményekkel együtt. Tehát a társteremtményeink, az állatok is, a növények is, sőt, még a lelketlen valóság is, vagy az élettelen valóság is. Tehát
most az ásványok.
Az ásványok például. Tehát azért a kultúránkban nagyon sok olyan szép felfedezés van, vagy ismeretanyag van, ami arról szól, hogy mondjuk valaki otthon érzi magát egy természetes környezetben. Ez nagyon érdekes, hogy az ember hol érzi otthon magát. Persze az épített környezet is nagyon otthonos tud lenni, de csak akkor, hogyha megtanuljuk, nem kiszipolyozzuk, hanem ha ellessük a természetről, hol szoktuk magunkat jól érezni. Ha ezeket a modelleket meglátjuk, és mondjuk ilyen házakat tudunk építeni, akkor jól fogjuk magunkat érezni. Most itt is látjuk már, hogy milyen sok téveigés volt ilyen értelemben itt a mögöttünk lévő pár évtizedekben, amikor ezeket a nagyon magas bérházakat építettük betonkockákból, és azért jó részt még ilyenekben lakunk. Tehát nem mindegy, hogy honnan nézünk a világra, nem csak azért, mert most erről sokat beszélünk, hanem azért, mert nem mindegy, hogy hogyan indulunk el dolgozni, meg hogyan visszük el a gyerekeinket az iskolába, vagy egy másik ilyen betonkockába. Szóval hogy is van ez? Ez nagy kérdés, amin tudnánk talán javítani.
Az ütött szöget a fejemben, hogy én azt látom, hogy a körülöttem lévő társadalomban lévő depresszió akár, az sokszor attól van, hogy nincs mit csinálni. Tehát, hogy szerintem egy kicsit túllőttünk azon a célon, hogy kényelmessé tegyük az életünket, és az emberek egész egyszerűen azt a természetes munkavégzést, ami közben ők jól is érzik magukat, nem csak a célt érik el, valahogy elvesztik. Gondolom, akkor mindez, amiről beszélni fog, egy lépés ebbe az irányba is, hogy azokat a természetes folyamatokat végezzük, munkákat, amik jók nekünk.
Hát igen, ez volna jó, hogy az ember csak olyat csinál, aminek örül. Persze van, akinek olyan a munkája, hogy azt nem szereti, de az rossz, és ezt nehéz megmondani így kívülről, hogy az hol kezdődhet el, de én azt szoktam tudni, hogy az nekem hol kezdődik el, hogy nem szeretem a munkám.
De most akár a háztartásra is gondolok, igen. Tehát, hogy olyan kényelmessé tesszük a gépekkel, vagy akár a közlekedésünket, hogy nem kell biciklizni, nem kell sétálni, nem kell krumplit pucolva kikapcsolódni, amikor nem kell semmire gondolni.
Hát itt azért sok nevetséges jelenség is van. Tehát például az, amikor valaki otthon liftet épít a háromszintes...
De utána elmegy spinningelni.
Így van.
Reméljük.
Igen, és lépcsőgépezik, vagy ilyesmi. Tehát, szóval ezek azért vicces dolgok. De ez a kultúránkban nagyon benne van. Úgyhogy jó volna megtalálnunk azokat a természetes kapcsolódásokat, ahol, hogyha normális tevékenységet folytatunk, akkor mellesleg például a ma eléggé divatos betegségektől is, részben emésztőrendszeri, stb. Betegségektől megóvna.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Béres Tamással.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Béres Tamással. Ugye beszélt arról, hogy a természete nem szemben, hanem vele együtt. Erről nekem eszembe jutottak azok a küzdősportolók, akik mindig a nagy erős ellenfélnek az energiáját felhasználva küzdenek. Ez a kép jutott eszembe, hogy a természettel együttműködve sokkal előrébb tudunk jutni. Mire gondoljunk itt konkrétan esetleg?
Tehát a természettől elleshetünk praktikákat, hogy ő hogy old meg bizonyos dolgokat. Ilyen a nanotechnológia valójában, hogy ez nagyon távol áll tőlünk ez a világ, de a nanotechnológiának az alapja voltaképp a mértan olyan értelemben, hogy amit Archimédész és az első fizikusok, matematikusok úgy fedeztek fel, hogy az valamiképpen a természet alapszimbolikája, azt ma egy nagyon bonyolult technológiában szintén felhasználjuk. Háromszögeket, négyzeteket, kockákat úgy teszünk egymás mellé a nagyon pici világban, hogy ezek előbb-utóbb valamit tesznek. Ez csak egyetlen példa, és nyilván van nagyon sok példa.
Például a szélerőművek meg a naperőművek jutottak eszembe, hiszen ott is tulajdonképpen egy meglévő valósággal dolgozunk, és azt igyekszünk okosan tárolni, felhasználni.
Igen, ez már közelebb van sokkal ahhoz, amit csinálunk, de azért azt szokták mondani, hogy az igazán tiszta energiaforrás csak az, hogyha kimegyünk a kertbe, és a nap közvetlenül a hátunkat melegíti. Tehát akármennyire természetkímélő, igen, azért nem ismerünk olyan energia felhasználási módot, technikát, amely egyáltalán ne befolyásolná, vagy ne terhelni valamilyen módon a természetet. Ez hozzátartozik a valósághoz, illetve a fizikai törvényekhez. Ez alól nem tudunk kibújni, tehát nem tudjuk úgy megvalósítani az energia felhasználási szokásainkat, hogy teljesen szabadok legyünk mindentől. De az nem mindegy, hogy mennyire terheljük a természetet, mert végsősorban azt tart el bennünket.
De tulajdonképpen nem is hangzik ez rosszul, ha már konkrét tanácsokkal szeretnénk így befejezni a vége felé. Szokták mondani, hogy a fa hasogatás az kétszer fűt télen, hiszen amíg fölhasogatjuk, addig is. Tudnál nekünk zárásképpen egy-két konkrét kérést megfogalmazni, amivel segíthetjük a környezetünket és önmagunkat?
Egészen konkrétan azt kérném mindenkitől, hogy vigyázzunk a közösségeinkre. Hát közösséget építeni nem lehet nagyon elvontan, ez biztos. Az mindig folyamatosan visszajelez nekünk. Hogyha valaki nagyon eltávolodik a normalitástól, akkor a közösségek lassan tönkre mennek. Hogyha élő közösségeket tudunk építeni, akkor az biztos, hogy alapja lehet annak, hogy kicsit jobb szemlélettel vagy jobb kedvel léphessünk tovább.
Meglepő ez a tanács, amit adott ön. Nem azt mondta, hogy így fűtsünk, úgy fűtsünk, hanem szeretettel fűtsük a közösségeket.
Azért nem adtam ilyen másfajtát, mert annak nem lenne vége. Tehát 1000, 10000, akárhány ilyen jó tanácsot lehetne adni, de ezek mind csak következményei annak, hogy felismerjük-e azt, hogy az ember léte a Földön kezdettől fogva közösségben történik, és a természetben történik. A természet nem mindig akar bennünket simogatni, tehát van, amikor védekezni kell ellene. Ma viszont neki kellene velünk szemben, de ő nem tud, úgyhogy nekünk kell az ő védelmét is ellátnunk, és ezt nem lehet egyedül, ehhez emberek kellenek.
Nagyon szépen köszönjük a mai beszélgetést, és kívánjuk, hogy sokan hallják meg ezt az üzenetet.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok én is.